Kedves testvérek, a keddi Biblia órán kiszaladt a számon, hogy vasárnap szeretnék erről a ritkán olvasott és magyarázott könyvről, Náhum próféta könyvéből prédikálni. Ugye a Bibliaolvasó kalauzunknak az ószövetségi fejezet kínálása ezt ajánlja, és különben is olyan ritkán olvassuk. Aztán a tanult, bölcs és meggondolatlan pap stílusában megkérdeztem a testvérektől azt, hogy ki emlékszik bármire is Náhum könyvéből. Ki tudna valamit is idézni ebből a könyvből? A kérdés elhangzásának a pillanatában már megijedtem, de arra gondoltam, hogy mi lesz, ha visszakérdezne. Na és én mire emlékszem? Egyetlen egy rövid mondatra emlékszem, arra, amit az ige kártyán most a bejáratnál a kezetekbe kaptatok. Ez a sor jutott eszembe, mert amikor a teológiai tanulmányaink során az első héber vizsgára készültünk, már olvasni tudtunk, mindig ezzel vigasztaltuk egymást, Tob Jahve, jó az Úr. Teljesen kétségbe estünk már, hogy az idő előre haladt, az éjszaka közepén, másnap reggel vizsgázunk, és időnként elhangzott, hogy jó az Úr. Ki volt ez a Náhum? Egy egészen különleges próféta, tudnélik a látomásáról írt tekercset. Épp úgy, mint a Biblia utolsó könyvében János evangélista az apokalipszisről, amikor ő kapott látomásokat. Náhumnak azt kellett leírnia, hogy mi lesz Ninivével. Honnan származott ez a fenyegető prófétálásokat leíró, lediktáló szent ember? Úgy olvastuk, hallottuk, hogy az elkósi Náhum. Rengeteg elkós település van Izrael helyén, és ezek mind kicsi kis falvak, de van egy érdekes dolog, méghozzá új szövetségi kapcsolódási ponttal. A legtöbb Biblia magyarázó azt mondja, hogy valószínűleg az általunk is ismert Kapernaum volt, ahol Jézus lakott hosszú ideig és dolgozott is, mint ácsmester, Názáretben és Kapernaumban. Tudnélik, Kapernaum neve, mi így mondjuk, az a héber nyelven, Náhum anyanyelvén így hangzik, hogy Kafarnahum, ami egyenlő azzal, hogy Náhum lakóhelye. Ez egy érdekes magyarázat, semmit nem bizonyít, de jól hangzik, esetleg megjegyezzük. Mindenesetre az elkósi Náhum jegyzeteinek elsöprő többsége arról szól, hogy illetve azt teszi Náhum, hogy a bosszúálló és indulatos Istenről fest egy képet. Nem is akármilyen képet. Akik rácsodálkoztak már olyan freskókra, amikor beléptek egy templomba, egy olyan festményre, falra festett freskóra, amely mondjuk betölti az egész falat, vagy az egész mennyezetet, a leghíresebb talán a Sixtusi kápolnának a mennyezetképe, azok tudják, hogy mire gondolok. Belépünk egy ilyen templomba, lenyűgöz bennünket a látvány, és hogy tudjuk ezt kifejezni? Így, ahogy mondtam. Lenyűgöző. Náhum könyvének sorai is lenyűgözőek. Hát én javaslom a testvéreknek azt, hogy otthon majd egyszerre olvassák el. Három fejezetből áll, 5 percbe kerül. De tegyék maguk elé az olvasással ezt a képet, hogy mit fest föl Náhum. Aztán csak utána gondolkozzunk el a részleteken is. Egyébként félelmetes könyv. Ha festmény, vagy ha irodalmi mű lenne, biztosan azt a jelzőt kapná, hogy egy realista alkotás. Azt kapná, de nem az. Mert Náhum könyve nem képzőművészeti alkotás, nem vers, nem dráma, nem novella, és nem regény, hanem Isten prófétájának betekintése a valóságba, a jövőbe. Leírja az eseményeket, a Tigris folyó partján álló büszke Ninive el fog pusztulni. Ez be is következett a proféciája után nem sokkal, Krisztus előtt 612-ben, a babiloni hadsereg a földdel tette egyenlővé a várost. Később után megint beköltöztek a lakók a folyó másik partjára, aztán visszaszivárogtak. A mai híradásokban sokat olvasunk erről a városról. Majdnem 2 millió lakossal rendelkezik Moszul, így hívják ma Ninivét. Hát ha hazamenjünk, akkor olvassuk hát végig a haragvó, pusztító Istenről szóló, egészen monumentális kijelentést. Boruljunk le az Úr előtt, mert az ilyet, a magára ismerő és bűnbánó lelket Isten nem veti meg. Még a haragját is visszafogja, és így hallottuk, bár nem hagy büntetés nélkül, de hogyha Jézus Krisztus nevében kérjük a kegyelmét, akkor az üdvösségünk a legfontosabb nincsen veszélyben. Jézuson ugyanis akkorát csattant az Isten ostora, az Isten haragja, hogy abba az ítélet végrehajtásba ott Jeruzsálem mellett belefért a minket az isteni ítélet alól feloldozó kegyelem is. Ha felismerjük magunkat, mi mit tettünk már Náhum könyvében, akkor hivatkozzunk Jézusra. Szükségünk lesz rá. Na ebből a menedékből, a Jézus által adott menedékből visszatekintve, lapozzunk bele megint Náhum könyvébe, és megállhatunk annál a két mondatnál, amit mára kaptunk, és amit én az 1992-ben kiadott Bibliámból olvastam föl így: jó az Úr, menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum héber anyanyelvén ez körülbelül így került papíruszra vagy pergamenre: jó az Úr, erősség a baj napján, tudja, hogy kik bíznak benne. Egy kicsit másként hangzik. De nem csupán Náhum gondolata volt ez, Dávid király szintén valami szűkös időben imádkozott, talán még a lantját is pengette, és mi így olvassuk már a leírt imádságot: mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Jeremiás síralmai egy nemzeti katasztrófa idején szintén nem tudnak másra gondolni, mint arra, hogy jó az Úr. Szétrombolják Jeruzsálemet, az emberek egymást eszik, meg trágyát esznek. És Jeremiás azt mondja, hogy jó az Úr. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. És hogyha már Jeremiásnál tartunk, ő az elszenvedett bajok utáni hálaadást ezzel indokolja: adjatok hálát a seregek Urának, mert jó az Úr, mert örökké tart a szeretete. Jézus nagyon egyszerűen elintézte szent módon, és az Atya Istenre korlátozta a jó minősítést. Emlékeztek a gazdag ifjúval való találkozására? Jó mesternek szólítja Jézust, mire ő 3 evangéliumban is kijelenti: senki sem jó az egy Istenen kívül. Na, mit viszünk most haza ebből? Mit viszünk haza ma délelőtt a réges-régi 2700 éves proféciából? A köszönet után mit kezdjünk azzal, hogy jó Istenünk van? Ugye így szoktuk mondani, a jó Isten áldjon meg téged. Elmondom, hogy ott, ahol fel alá sétáltunk a jegyzetünkkel, az igehirdetés elején mondtam, Bibliával a kezünkben a Debreceni Református Kollégium udvarán, professzori szobája előtt, meg tanulószobában, könyvtárban, mit jelentett számomra a vizsga közelettével arányosan egyre gyakrabban kiejtett két szó: jó az Úr. Hitvallás volt. Hittem azt, hogy egyedül Isten koronázhatja meg minden erőfeszítésemet. Jó az Úr. Hittem azt, hogy akkor szeret igazán, hogyha hozzá és más senkihez nem kiáltok imádsággal. Hittem, hogy jó az Úr. Hittem, hogy amíg őt keresem, vagyis benne reménykedek, jó lesz hozzám. Hittem, és már jóval a vizsga előtt hálát adtam neki, mert bizonyos voltam benne, hogy nem hiába kiáltottam hozzá korábban sem, nem hiába kerestem őt, hiszen itt vagyok a Teológiai Akadémián. Jó az Úr! Erőt, tehetséget adott nekem. Korábbi magamhoz viszonyítva, mérve kitartást kaptam tőle, tudom, tudtam, hogy szeret, történjék bármi, akkor is, mindenek ellenére is, és mindenkor jó az Úr. Érzitek, hogy milyen színes ízvilága van ennek a két szónak, ennek a hitvallásnak. Könnyű kimondani, szinte kifolynak a szánkból a szavak, amikor valami öröm ér bennünket. A szabadság idején hátradőlünk, egy nagyot sóhajtunk, és azt mondjuk, hogy jó az Úr. Megadja nekünk a pihenést. Aztán egy kicsinkét változik a hangsúly, mert sóhajtunk egyet, de másképpen, amikor ránézünk a vérvizsgálat eredményére. Hú, jó az Úr. Biztató tónusra váltunk, mert bátorítani akarjuk a vizsgázót, az érettségizőt. Jó az Úr! Akkor is megáll a két szó. Majd próbára tesz bennünket az Isten. Ki tudod-e mondani a temetőben? Ki tudod-e mondani a sikertelen felvételi után? A sikertelen vizsga vagy szintfelmérés után? Akkor is jó az Úr. Mennyivel nehezebb ez a hitvallás, miután becsaptak bennünket, miután csalódtál, könnyek gyűlnek a szemedbe, és tudod, hogy akkor is érvényes. Jó az Úr. Ugye ma is kimondtátok, vagy nem? Senki nem tudta, hogy mi lesz, vagy csak nagyon kevesen, hogy mi lesz a mai ige. Pedig sikerült kimondani ma is a lelketekben. Azzal együtt, amit idehoztál a templomba. Azzal együtt, aminek nem tudod, hogy mi lesz a vége, majd holnap kiderül, vagy két hét múlva kiderül, vagy bármikor. Azzal együtt, amin tudod, hogy már nem változtathatsz, azzal együtt eljöttél a templomba. És ez azt jelenti, hogy valahol mélyen kimondtad, hogy akkor is jó az Úr. Megjelentél az Isten színe előtt, tudtad, hogy találkozni fogsz vele. Miért is? Azért, mert amikor a héten, az elmúlt napokban bármiért is hálát adtál, de akkor is, amikor kiabáltál, veszekedtél az Istennel, pereltél vele, ez nem járja. Uram, miért pont velem történik meg? Vagy miért pont nekem nem adod meg ezt meg azt? Akkor is hitted, mert Istennel beszélgettél, hogy a jó Úrhoz beszélsz. És ezért jöttél el ma a templomba. Na és mi lesz ennek a következménye? Kiderül, hogy olvasom, Isten menedék a nyomorúság idején gondja van a hozzá folyamodókra. Menedék, erősség, bástya, így írja le a héber nyelv. Támaszték, amely nem engedi meg azt, hogy a fal eldőljön. A megrepett nátszálat nem töri el, a pislogó mécsest nem oltja el. Támpont, amiről újra el lehet indulni. Eltévedtél? Rossz útra keveredtél? Menj vissza oda, ahol még tudtad, hogy jó felé mész. Támpont az Isten, segít tájékozódni. Micsoda szükség van erre a menedékre, biztos pontra, erősítő támaszra. Mennyire jó odaszaladni, visszatérni, mennyire jó feltöltekezni az Istennel, amikor baj van. És mennyire teljesebb életet él az, aki nem csak a szorongattatás idején, nem csak annak a napján, hanem a gondtalanság az áldás idején is ezzel a tudattal, hittel és békességgel él. Jó az Úr! Évekkel ezelőtt utaztam több napig valakivel, aki szó szerint magával hordozott, maga mögött szállított felelősséggel, és annak ellenére feltűnően vidáman és derűsen, jókedvűen viselkedett és nagyon elégedett ember volt. Már a második napon rákérdeztem arra, hogy nem szokott arra gondolni, hogy mi történhet? Rákérdeztem az örömére. Úgy tűnik, mintha az óriási felelősség mögött ez semmiféle aggodalommal nem járna. Hogy tud ezzel is így élni együtt? És akkor még derűsebben és mosolyogva mondta, hogy persze, hogy szokott rá gondolni, de tudja, mindig tudja, minden egyes útszakaszon, hogy hol van a legközelebbi segítség. Történhet bármi, ő tudja, hogy innen hová kell menni. Amikor elérkezik a baj napja, a nyomorúság ideje, és kisebb, nagyobb mértékben melyikünknél ne érkezne el, akkor mennyivel könnyebb azonnal odafordulni, ahová kell, ahelyett, hogy ide-oda kapkodnánk, és még zavarosabbá tesszük a helyzetet, kívül is, meg itt bent is. A baj elkerülhetetlen. A testben megjelenő, és vagy a gondolatokban feltörő szorongottatás, nyomorúság, ez egész egyszerűen velejárója ennek a kifacsarodott világnak. Baj lesz. És ki az, aki a bekövetkezett baj napján Istentől várhat eligazítást, választ, helyzetelemzést, első segélyt, majd végleges, elfogadható és teljes mértékben megnyugtató rendezést? Náhum és a különböző fordítások szerint azok, akik kiáltanak hozzá. Kiáltanak az Istenhez. Akikről Isten tudja, hogy benne bíznak. Ez a másik fordítás. Nem a hátha kiáltások, nem a talán ezt is megpróbálhatjuk, lehet, hogy ő, próbáljuk meg az Istent is, indítatásokat keresgélőket elégíti meg az Isten, hanem azokat, akik alapvetően bíznak benne. Ez az életük alapállása. Nem tudom, mi történik, de bármi történjen, jó az Úr, benne bízom. Akik tudják, hogy a további segítség kivitelőzőinek is, orvos, jogász, tanár, esztergályos autószerelő, nekik is Isten adott tudást, ügyességet és rátermettséget. Az Istent magukban hordozók, az Úr után a szakemberhez, vagy a barátjukhoz, vagy a lelkitársukhoz fordulnak, de ahhoz, hogy tudják, hogy ki az, hogy tudják, hogy kihez forduljanak, ahhoz egész egyszerűen meg kell beszélniük az Istennel. Nála kell kezdeniük a készülődést. A baj napján csendben vele lenni, megnyugodni, tőle békességet és józanságot kérni. És aztán így kerülheti el a baj napját átélő ember a szellemi sarlatánságokat, a pénzéhes kuruzslókat, a vágyaik és nagyra vágyásuk kielégítésének személyei, tárgyait. Így kerülhetjük el, hogy rossz helyre forduljunk. Jó az Úr. Erősség a baj napján, tudja, hogy kik bíznak benne. Károli Gáspár így fordította Göncön, nem hagyja azokat, akik ő benne bíznak. Fogadjuk el mindkét fordítást. Isten ismeri azokat, akik hozzászaladnak, és mentő övet dob azoknak, akik benne bíznak. Te bízol benne? Hogy lehet lemérni az Istenbe vetett bizalmamnak a szintjét? Mérd le a bizalom szintedet. Vedd elő azt a gondolatot, ami a leginkább bánt, amiben a legtanácstalanabb vagy, amin a legtöbbet töröd a fejedet mostanában, ami miatt megválaszolatlan kérdések vesznek körül. Vedd elő ezt a gondolatot, akár most is, de ma feltétlenül, mert még friss az üzenet. Mi ennek a napnak a baja, a nyomorúsága számodra? Megvan? Akkor, amikor hazaérsz, ülj le csendesen, egyedül, és terítsd oda az Isten elé. Terítsd ki magad elé a bajnak a napját, a napnak a baját, és hogyha ki tudod mondani akkor is, hogy jó az Úr, akkor él a hited. Akkor élő hited van. Akkor még mindig az Istenben bízol. Akkor egész egyszerűen működőképes az Istenbe vetett hited és bizalmad. Ne hagyd senkinek, és ne engedj semminek, hogy meggyengüljön ez a bizalom. Erősítsd az imáiddal, a kiáltásaiddal, és bármi legyen a válasz. Ne felejtsd el kimondani, jó az Úr. Amen. 35. Zsoltár 13. versét énekeljük, imádkozzuk, így felejtjük Istennek. A 35. Zsoltár 13. verse így kezdődik, már azok énekeljenek, kik igazannak örülnek.